Így szól az Úr, mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem égő áldozatokat. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 391. dicséretünk első versszakát. Első versszaka így kezdődik, várj ember szíve készen, mert jő a hős, az Úr. Folytassuk Istenünk magasztalását, helyünket elfoglalva, énekelve a 830. dicséretünket. A 830. dicséretünk első versszaka így kezdődik, keresd az Istent népem, keresd új utakon. A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Hallgassuk meg Isten igéjét.
Az első 6 verset. Vagy nem tudjátok, testvéreim, pedig a törvényt ismerőkhöz szólok, hogy a törvény addig uralkodik az emberen, amíg él. Például a férjes asszony is, amíg él a férje, hozzá van kötve a törvény szerint. De ha meghal a férje, akkor felszabadul a törvény hatája alól, amely a férjéhez kötötte. Amíg tehát él a férje, házasságtörőnek mondják, ha más férfié lesz. De ha meghal a férje, megszabadul e törvénytől, és már nem házasságtörő, ha más férfié lesz. Ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, hogy másé legyetek, azé, aki feltámadta halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Mert amíg test szerint éltünk, a bűnök törvény által szított szenvedélyei hatottak tagjainkban, hogy a halálnak teremjenek gyümölcsöt. Most azonban, miután meghaltunk annak a számára, ami fogva tartott minket, megszabadultunk a törvénytől, úgyhogy a lélek új rendjében szolgálunk, nem pedig a törvény betűjének régi rendjében. Jöjjetek, testvérek, válaszoljunk Isten szavára imádságban. Urunk, Istenünk, hálát adunk, hogy ismét egybe hívtál minket igét hallására. Kérünk halló fület, hogy meghalljuk mindazt, amiről személyesen velünk szeretnél beszélni. És megnyílt szemet és szívet is kérünk, hogy ne csak meghalljuk, hanem végre is hajtsuk azt, és meglássuk, megértsük a teendőket. Urunk, megvalljuk, hogy sokszor eldugul bennünk a csatorna, megreked a mi engedelmességünk, bocsásd meg ezt nekünk. Adj nekünk lelki fület, lelki szemet és isteni értelmet, hogy megújulhassunk. Adj bátorságot nekünk, hogy szüntelenül Krisztus követése mellett döntsünk. És Krisztusunk, kérünk, tisztítsd meg az életünket gyümölcs termésre a te szereteted által. Kérünk kegyelmet, és add lelkedet, hogy az általa szabott új rend szerint szolgáljunk. Őrizd meg minket a törvény betűjének régi rendjéhez való visszatéréstől, és az elbizakodottságtól is. Hatalmasan munkáló, munkálkodó, élő ige, Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked a te megszületésedtől kereszt haláladig tartó engedelmességedet. Hálásak vagyunk, hogy értünk vállaltad azt, hogy emberi testet veszel magadra, és az alázat útját járod előttünk. Áld meg, Uram, életünkben a mostani ünnepet, amikor születésedről emlékezünk. Légy valóban úrrá az életünkben. Most is kérünk, elégíts meg minket, élő és halhatatlan ige. Ámen.
Halljátok meg Isten bűnbocsátó kegyelmét, Ézsaiás próféta könyvének 54. részének 10. verséből. Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő Urad. Ige hirdetésre készülve, énekeljük helyünket elfoglalva az 549. dicséretünk harmadik versszakát. Az 549. dicséretünk harmadik versszaka így kezdődik: szakaszd el hát most is szívünket, minden érzésünket. Hallgassátok meg Isten igéjét, amelynek alapján szent lelke segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, amint írva található Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levelének 7. részében, a 4. versben. Ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, hogy másé legyetek, azé, aki feltámadta halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, amint megszületünk, törvények vonatkoznak ránk. Vannak a gyülekezetünkben is jogászok, meg jogász hallgatók, és ők bizonyára nálam sokkal jobban el tudják mondani, hogy Magyarországon a polgári törvénykönyv szerint az ember a születésétől fogva jogképes, egészen a fogantatásáig visszamenőleg is. És hogy ez a jogképesség fennáll mindaddig, amíg az ember meg nem hal. Mit jelent ez? Azt, hogy amint megszületünk, már bonyolult törvények szabályozzák az életünk. Sok esetben már egészen a fogantatásunkig visszamenőleg. De a halálunkkal minden követelés megsemmisül, amit a jog támaszthat velünk szemben. Ez egy ősi igazság. Amióta az emberek szabályokat alkotnak arra, hogy szabályozzák együttélésüket, ez az igazság megtalálható. Erről beszél Pál apostol is. Vagy nem tudjátok, testvéreim, pedig a törvényt ismerőkhöz szólok, hogy a törvény addig uralkodik az emberen, amíg él. Tehát már az első keresztjének is ismerték ezt az elvet. Ott volt körülöttük a római jog, aminek a gondolkozásában benne volt ez az alapvető igazság, hogy az emberek a halálukkal elvesztik azt a lehetőségüket, hogy a törvények követeléseinek engedjenek. De Pál itt egyenesen az Isten törvényéről beszél, és ez összhangban van azzal, amit ekkoriban a zsidók is képviseltek, hogy a Tórának a követelései a halállal megszűnnek. Miért is foglalkozunk ma ezekkel a bonyolult fogalmakkal? Törvény, isteni törvény, ezeknek az érvényessége. Azért, mert ezeknek a kérdéseknek a mi életünkre is komoly következményei vannak. A római levél sorozatunkat a mai igénk alapján az a kérdés határozza meg, hogy milyen életet szeretnénk élni. Milyen törvényszerűségnek a hatása alatt szeretnénk lenni? Kétféle lehetőség van. Az egyik törvényszerűség következménye a menthetetlen pusztulás és az egyre erőteljesebb Isten elleni lázadás. A másik következménye azonban élet és harmónia Istennel. Azt hiszem, hogy a következmények tekintetében mindegyikünk inkább a második lehetőséget szeretné választani. Most nézzük meg részletesebben ezt a két törvényszerűséget, amiről az apostol beszél. Az elsőt úgy lehet tömören összefoglalni, hogy a törvény uralma alatti élet. Ez az a fajta élet, amiről Pál meg van győződve, hogy végső soron pusztulással és egyre nagyobb Isten elleni lázadással jár. És ez minden ember tragédiája. A tiétek is, és az enyém is. Mert ebbe a törvényszerűségbe születünk bele mindannyian. Miről van szó? Arról, hogy aki erre a földre megszületik, arra vonatkoznak, jól tudjuk, az adott államnak a törvényei, amelyiknek az állampolgárává lesz. Ezt ismerjük. De a Szentírás arról tesz bizonyságot, hogy a születésünktől fogva egy másik törvénynek is a hatája alatt vagyunk, és ez pedig az Isten törvénye. Teljesen mindegy, hogy közülünk valaki kereszténynek, zsidónak, más vallásúnak vagy vallástalan családba születik, Isten törvénye egyetemesen vonatkozik mindannyiunkra. A különbség talán csak annyi, hogy aki ismeri a Szentírást, az értesül arról, hogy érvényes rá Isten törvénye, a többi ember pedig nem szerez erről tudomást. De ahogy az állami törvények esetében a törvény nem tudása nem mentesít a hatája alól, úgy van ez az Isten törvényével is. Főleg az alapján, amit Pál apostol szintén itt a rómabeliekhez írt levélben, az első rész 18-as versétől tanít. Isten ugyanis kinyilatkoztatja a maga haragját a mennyből, az igazság útját álló gonosz emberek minden hitetlensége és gonossága ellen, mert ami megismerhető Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Láthatatlan valóját, azaz örök hatalmát és istenségét meglátja alkotásain az értelem a világ teremtésétől fogva. Ezért nincs mentségük, mert bár Istent ismerték, mégsem dicsőítették vagy áldották, mint Istent, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkozásukban, és sötétség borult oktalan szívükre. Tehát Pál apostol azt tanítja, hogyha valaki soha nem hallott még a Szentírásról, akkor sincs mentsége, mert a teremtett világból megismerhető Isten lénye, megismerhető az, hogy milyen Isten. Ez pedig az apostol szerint véget vet minden mentegetőzésünknek. Tehát mindenkire egyenlően vonatkozik Isten törvénye a születésünktől fogva. Aki ezt belátja, az nyilván eleget akar tenni ennek a törvénynek is. De itt van a probléma, a mi alaptermészetünk. A Szentírás azt tanítja, hogy az alaptermészetünk alapvetően bűnös. Mit jelent ez? Pál apostol ebben a fejezetben beszél a legradikálisabban az alaptermészetünk bukottságáról. Az 5. versben ezt olvassuk, mert amíg tesz szerint élünk, a bűnök törvény által szított szenvedélyei hatottak tagjainkban, hogy a halálnak teremjenek gyümölcsöt. Arról szól ez a vers, hogy Isten törvénye csak még inkább arra sarkalja az embert, hogy lázadjon és az ellentétét csinálja annak, amit az Isten kér. Ilyen a Biblia szerint az alaptermészetünk. És ez az igazság igazi tragédiánk, mert Isten törvénye nem valami elvont nagy filozófiai gondolat. Isten törvénye nagyon egyszerű két gondolatban foglalható össze. Az egyik így hangzik, szeresd a melletted lévő embert, akit az Isten mellé teremtett, a másik pedig úgy hangzik, hogy szeresd azt az Istent, aki megteremtett téged. Ha körülnézünk a világban, minden szenvedés és fájdalom pont azért van, mert ilyen bukott a természetünk. Isten azt kéri, hogy szeressük az embereket, akik mellettünk élnek, erre mi emberek, ha nem tetszik, amit a másik csinál mellettünk, közelmúltbeli példát mondok, bemegyünk egy terembe, közéjük dobunk 3 kézigránátot, és nézzük, hogy mi az eredmény. Vagy belelövetünk a tömegbe. Lassan általános gyakorlat lesz, hogy az egyet nem értés egyetlen módja, hogy kioltom a másik ember életét. És ugye az Isten azt kéri, hogy szeressem a mellettem élőket. Hát ez ugyan kit érdekel? Annál inkább az ellenkezőjét tesszük. Ez a velünk született természetünk. Ez az annál inkább az ellenkezőjét teszem. És így van ez már gyermekkorban is. Hadd hozzak erre egy személyes történetet, ami nagyon jól szemlélteti azt, hogy amikor a szülő megtilt valamit a gyermekének, akkor valójában ezzel csak még erősebb vágyat ébreszt benne arra, hogy azt a bizonyos dolgot elérje, megszerezze, mert ráirányítja a vágyait és a figyelmét. Amikor gyermek voltam, nagyjából lehettem 4.-5. osztályos, az unoka testvéreimmel egyszer játszottunk a nagyszüleim házában. Nagyszüleimnek vannak ilyen nagyjából 25-30 cm méretű herendi porcelán figurái. Mi nekünk erre ránézni szigorúan tilos volt, nemhogy játszunk velük. De mi már legalábbis én, mint felbújtó, negyedik, ötödik osztályosként szentül meg voltam győződve arról, hogy én tudok úgy játszani ezekkel a porcelán figurákkal, hogy azoknak semmi bántódásuk nem lesz. Hát el is kezdődött a játék, és hopp, egyszer csak az egyik barokk öltözetben ülő énekes nőnek a feje hopp letört. Utána nem győztük titokban Technokor Rapiddal gyorsan visszaragasztani, és úgy tenni, mintha semmi sem történt volna. Azt hiszem, jól illusztrálja ez a példa azt, hogy Isten törvényével szemben mennyire hasonlóan működünk. Isten kér valamit, és mi kitaláljuk azt, hogy hát azt nem is úgy kell érteni, vagy mivel hogy értjük, hogy miért van megtiltva, azt mondjuk, hogy ez nem is jogos tiltás, hiszen mi már okosabbak vagyunk Istennél, mi tudjuk kezelni a helyzetet, kordába tudjuk tartani a kockázatokat, nem lesz ebből semmi baj. Egy kicsit nagyobb téttel játszva, sokaknak talán ilyen lehet a párkapcsolatban akár a házasság előtti szexualitás kérdése, vagy ilyen lehet akár a pénzkezelés kérdése is, mire költjük el, szenvedély betegségekre, szenvedély játékokra vagy sem. Azt mondjuk, hogy mi ezt tudjuk kezelni és egészséges keretek között tartani, aztán ha mégse, akkor nézzünk, hogy hát lehet az Isten törvényének mégis igaza volt. Összefoglalva tehát, mindannyian az Isten törvényének uralma alá születünk, de a bukott, bűnös emberi természetünk miatt nem tudunk engedelmeskedni Istennek. Sőt, ha megismerjük, hogy Isten mit kér tőlünk, még inkább az ellenkezőjére kezdünk vágyani, és azt akarjuk elérni. Ezért Isten törvényének ismerete csak még mélyebbre taszít az Isten elleni lázadásban minket. Így Isten jogos ítélete egyre nagyobban sújtja az életünket, és ebből nem tudunk kilépni. Felmerül hát a kérdés, hogy van-e kiút ebből a reménytelen állapotból. Az örömhír az, hogy bizony van kiút. Egy másik törvényszerűség uralma alá kell kerülni. Ez a másik törvényszerűség pedig Jézus Krisztus uralma. A menekülés egyetlen lehetséges útját így lehet összefoglalni. Legyetek Krisztuséi. Sokan eljöttetek ma Isten tiszteletre, és délután már szentestét fogunk ünnepelni. Ilyenkor a családok összejönnek együtt ünnepelni, és ezért lehet, hogy a mai Isten tiszteleten is vannak néhányan közületek olyanok, akik nem itt szoktak lenni Isten tiszteleten, nem ebbe a templomba szoktak járni, vagy akár az is lehet, hogy egyáltalán nem is szoktak sehova se járni templomba. Ezért hadd hirdessem meg, hogy halljátok meg az örömhírt, a szenteste született Jézus Krisztus az egyetlen, aki által megmenekülhetünk az életünk bukott törvényszerűségéből. Jézus Krisztus az egyetlen, aki által kiléphetünk az Isten elleni lázadás és egymás pusztításának az egyre erősebb kényszeréből. Hogyan lehetséges ez? Alapigénk azt mondja, ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, hogy másé legyetek, azé, aki feltámadta halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Pál apostol itt egy különleges képet vesz elő. A bevezetésben említettem, hogy a törvények addig érvényesek, amíg az ember életben van. A halálunkkal mentesülünk minden törvényi kötelezettség alól. Azok a törvényszerűségek, amik az emberek földi életét meghatározzák, a halálunkkal végérvényesen véget érnek. Ezt az alapszabályt mindenki ismeri. És ezt a képet alkalmazza Pál apostol a bűnös alaptermészetünkkel és Isten törvényének a követelésével szemben. A karácsonyra készülődünk, de Jézus története nem ér véget a karácsonnyal. A kereszt halál és feltámadás nélkül nem értjük meg, hogy miért jött el Jézus. Jézus azért jött el, hogy meghaljon a kereszten értünk, hogy megmentsen minket attól az ítélettől, amivel Isten jogosan bünteti a lázadásunkat és az engedetlenségünket. És ezért, ha hittel elfogadjuk Jézus Krisztus áldozatát, hogy ő értünk is szenvedett, értünk is elvégezte a megváltást, értünk is meghalt és fel is támadott, akkor többé nem választhat el minket Isten ítélete Istentől nem választhat el többé sem a bűnös természetünk, sem Isten törvényének a kárhoztató ítélete. Ez az örömhír. És ezért hozza Pál a házasság képét, mert Krisztushoz tartozni olyan, mint egy házasság. Amiben a másiknak része van, abban nekem is részem lesz. Ahogy a házas pár egyik tagja részesül a másik örömében, bánatában, sikerében, kudarcában, ugyanúgy vagyunk Krisztussal is. Krisztus végérvényesen legyőzte az Isten ítéletét azzal, hogy magára vette és elszenvedte. Többé az Isten törvénye nem tud senkit kárhoztatni, aki elfogadja hittel, hogy Krisztus ezt érte és elszenvedte. Ez az örömhír. Ez az, amiben bele kell kapaszkodnunk ebben az adventben is, ebben a karácsonyban is. Mert akik Jézushoz tartozunk, megszabadultunk az Isten elleni lázadás kényszerétől, és többé nem érvényesül Istennek a törvények, az Isten törvényének a bűn szenvedélyét felerősítő hatása. És ahogy Krisztus feltámadt a halálból, ugyanúgy nekünk is egy új élet kezdődik, amikor ezt elfogadtuk és megtértünk. És ez az új élet az, amiről az ige azt írja, hogy a lélek új rendje. Melyek ennek az új életnek a jellemzői? Mi jellemző arra az emberre, aki a lélek új rendjében éli az életét? Legelőször az, hogy nem test szerint él. Ez egy furcsa teológiai kifejezés, nagyon könnyen félreérthető, ezért fontos, hogy tisztázzuk, mit jelent test szerint élni. Annyit jelent, hogy magam akarok helytállni. Én magam akarom betölteni még az Isten törvényét is. Én magam akarom az életemet megoldani. De így nem lehet Istennek élni. Pedig ez a velünk született állapotunk. Magunk akarunk boldogulni az életben. Istennek is mi akarunk eleget tenni. Ez a törvény világa. A törvény elvárja az önálló engedelmességet, mert ilyen a természete. Megparancsol és számon kér. De mi már egy másik rendbe, a Krisztus rendjébe tartozunk. A lélek új rendjébe, ahol már Istennek a törvénye nem külső kényszerként nehezedik ránk, hanem a lélek belső kényszere az, ami rávesz minket, hogy örömmel és boldogan engedelmeskedjünk Istennek. Ez egy nagyon fontos különbség. És a második jellemző pont ez, hogy a lélek új rendjében, aki él, annak öröm és boldogság az Istennek engedelmeskedni. Mindig olyan szomorú hallani, amikor keresztények arról beszélnek, hogy milyen nehéz Istent követni, milyen nehéz Jézus útját járni, hogy ez valami nehéz, kínlódással teli, ilyen, hát, mint a foghúzás olyan. Mert amikor ilyeneket mondunk, akkor még nem értettük meg, hogy a Szentírás pont azt tanítja, hogy Krisztust követni valójában öröm és békesség. Ha a te életedben, testvér, így van még, akkor valószínűleg még csak amolyan pártoló tagként élsz, mint az a gazdag ifjú, akinek azt mondta Jézus, hogy nem vagy messze az Isten országától, de még nem is vagy igazán benne. Ha magadra ismersz ezekben a mondatokban, ne csüggedj el, ne keseredj el, hanem halld meg az evangéliumot, Jézust követni azért öröm és békesség, mert nem egyedül vagy benne. Amikor Jézus Máté evangéliumában így tanít, vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Ez azt jelenti, hogy azért könnyű Jézust követni, mert ez nem egy egyszemélyes erőpróba. Az igában mindig kettőt fognak be egyszerre. Az iga egyik fele az én nyakamon van, a másik fele Jézusén. És ha így nézzük a történetet, akkor már nem is olyan nehéz azok a terhek, amikkel a keresztény életünk együtt jár. Ha tehát eddig azt érezted, hogy ez a keresztény Krisztus követő élet egy komoly, nehéz teher, akkor hadd bátorítsalak arra, hogy vedd észre, hogy kivel hordozod. Jézus van az iga másik felébe befogva. Szent lelkével melletted áll, és veled járja végig az egész földi életedet. Ne akarja magad erejére támaszkodni. Támaszkodj arra, amit Jézus tett érted. akkor örömöd és békességed lesz Jézus követésében. Ez az öröm és békesség pedig az Istennek gyümölcsöző élet következménye. Amikor Pál ezt írja, gyümölcsöt teremjünk Istennek, a következményekről beszél. Ha az életünk átkerült a bűn és a törvény elítélő uralma alól, Krisztus uralma alá, akkor egyre jobban és természetesebben fognak megjelenni az életünkben azok a tulajdonságok, amik Jézusra is jellemzőek voltak. A Galata levélből jól ismerjük ezeket. Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség és önmegtartóztatás. Ezek mind olyan tulajdonságok, amik a bukott emberi természetünktől teljesen idegenek, természetellenesek. Önmagunkban nem vagyunk képesek ezekre. Gyümölcsöt teremni Istennek nem követelmény vagy elvárás, hanem következmény. Ezek a tulajdonságok azért jelenhetnek meg az életünkben, mert Jézushoz tartozunk. Nem azért, mert kipréseljük magunkból, vagy kicsikarjuk magunkból. És ez egy nagyon fontos különbség. Helyes, ha vágyunk ezekre, és egyre többet szeretnénk látni az életünkben ezek közül, de ezt nem önerőből fogjuk elérni, hanem a Szentlélek maga fogja átalakítani úgy az életünket, hogy ezekre képessé váljunk. Ezért nevezzük ezeket a lélek gyümölcseinek. Legyen ezért az imádság és az Isten jelenlétében töltött idő a fókuszban az idei adventünkben és karácsonyunkban, hogy az Isten szent lelke egyre jobban bevezesse az életünket Krisztus uralma alá. Így legyen. Amen. Válaszul az ige hirdetésére énekeljük a már megkezdett 390. dicséretünk harmadik és negyedik versszakát. A 390. dicséretünk harmadik versszaka így kezdődik. Az Úr elé, ha tárod a szív alázatát, őt nem hiába várod, betér hozzád, megáld. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálát adunk neked azért, hogy te kiszabadítottál bennünket a törvény kárhoztató ítélete alól, és hogy ezt nem valami egyszerű módon érted el, nem valami közönséges módon, hanem a te fiad Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy egy közösségbe hívtál meg bennünket, amikor megváltottad életünket, és nem valami egyszemélyes erőpróbára vagyunk elhívva fiad követésében, hanem a veled, szent lelkeddel és a te fiaddal való közösségre. Kérünk tégedet, mennyei atyánk, te légy az, aki szent lelkeddel egyre jobban alárendeled az életünket, fiad, ami Urunk Jézus Krisztus uralma alá. Kérünk tégedet, hogy formálj át bennünket úgy, hogy egyre boldogabban és egyre nagyobb örömmel és békességgel teljesítsük a te tervedet. Kövessük fiadat az engedelmesség ösvényén, nem kényszerből, hanem belső örömből, meggyőződésből. Köszönjük neked, hogy te erre készé teszel minket szent lelked által. És szeretnénk kérni tégedet, hogy örömhíredet, fiadról szóló örömhíredet hadd vigyük el családjainkba, hadd vigyük el otthonainkba, és hadd tanítsuk meg rá fiainkat, leányainkat, egész családunkat. És hadd legyen ez az ünnep több, mint egy átlagos karácsony, ami csak ajándékokról és közös evésekről szól. Add, Urunk, hogy alkalom legyen ez a bizonyságtételre, alkalom legyen ez az örömünk, a boldogságunk megosztására, amit fiadban nyertünk. És kérünk tégedet arra, hogy amikor az ünnepek majd lejárnak, akkor ha visszatérünk a hétköznapjaink sodrásába, akkor se feledkezzünk meg arról, hogy milyen ajándékot nyertünk a te fiadban, hogy többé nem vagyunk ítélet alatt, nem vagyunk többé semmiféle kárhoztatás alatt, hanem teljesen felszabadultan élhetünk a te követésedben, atyánk. Kérünk tégedet most gyülekezetünk tagjaiért, hogy azok, akik ma nem tudnak itt lenni velünk és ünnepelni ezen a vasárnapon, őket is te érd el a te szent lelkeddel, te adj nekik is igét, te hozd őket is a te jelenlétedbe, és kérünk gyülekezetünk betegjeiért, te légy az ő gyógyítójuk, te légy az, aki enyhítesz minden testi szenvedést és fájdalmat, és te légy az, aki segítesz elhordozni ezeket, ha ezek szűnni nem akarnának. Köszönjük, atyánk, hogy bátran fordulhatunk hozzád, és hogy egy csendes percben saját személyes imádságainkat is eléd hozhatjuk. Most pedig mondjuk el a mi Urunktól, Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk fennállva Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.